Budapestről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nem járhat környezetkárosítással Debrecen ipara, ígérte a miniszter. Borsodi lett a jégkármérséklő legjobb generátor kezelője. Boros címkéket rendszereznek a Tokaj hegyalja egyetemen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Debrecenbe betelepülő cégek, ipari beruházások semmilyen formában nem károsíthatják a környezetet, a városban és környékén mindenki biztonságban van, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, miután megtekintette a Hajdú-Bihari Kormányhivatal laboratóriumi osztályának új műszerparkját. Navracsics Tibor jelezte, a kormányhivatal 350 millió forint értékben szerzett be olyan mérőműszereket, amelyek elsősorban környezetvédelmi vizsgálatoknál játszanak fontos szerepet. A tárcavezető emlékeztetett, a kormány tavaly nyáron nagymértékben szigorította a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokhoz szükséges határértékeket, amit az ipari beruházóknak kell teljesíteni. Rácz Róbert Hajdú-Bihari főispán azt mondta, a 350 millió forintos beruházással felkészültek arra, hogy néhány hónap múlva nagy ipari üzemek kezdik meg a működésüket Debrecenben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hatóságok több száz üzemet és gyárat tartanak kontroll alatt a térségben, és az előírások betartása ugyanúgy szigorúan vonatkozik a magyar, a német vagy a kínai üzemekre. Pap László, Debrecen polgármestere emlékeztetett, a város az egyetemmel együttműködve létrehozta a környezeti ellenőrző rendszert. A 16 komplex mérőállomással egységes, területileg az egész városra kiterjedő, összefüggő rendszer márciustól a nap 24 órájában, az év minden napján figyeli majd a levegő, a talaj, a víz állapotát. Elismerést kaptak az országos jégkármérséklő rendszer országos és vármegyei legeredményesebb generátorkezelői, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az ország 2024. évi legjobb generátorkezelője Varga Adrián lett Borsod-Bolyzemplén vármegyéből. A kamara által működtetett jégkármérséklő rendszer az ország 986 pontjáról juttat ezüst jodidot a felhőkbe, 219 automata és 767 manuális talajgenerátor segítségével. A NAK által kiépített rendszer működtetéséhez a kormány évi legfeljebb 2 milliárd forint külön forrás biztosít. Számítások szerint a rendszerre fordított minden egyes forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg, éve szinten ez 50 milliárdot jelent. A gyöngyösi nyugati elkerülő út munkálatait még az előző kormány kezdte meg a 2000-es évek elején, emlékeztetett Horváth László országgyűlési képviselő, aki azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a jelenlegi építkezés során aztán kiderült, az akkoriban elkészült szakaszba nem jutott megfelelő alap. A részletekről a politikust, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Képviselő úr, most, hogy átadták a forgalomnak, most ott már Gyöngyöspata felé is iránydik a forgalom, sok terhet levez Gyöngyösről, most hogy látja, hogy sikerült, mit lehet tudni a háttérinformációkról?
Remélem, hogy a történetnek ez a része végre lezárul, ugye ezt a történetet még valamikor 2004-5-ben kezdték el írni, és hát a gyöngyösieknek egy nagyon jogos elvárása volt, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Ezt eredetileg egyébként 2006-ra már megígérték, aztán 2007-re is, de aztán kiderült, hogy a meglévő, ugye az állatkertől a lovardáig terjedő szakasz megépült, de hát a befejezéshez akkor eltűnt a pénz a 2006-os választások után. Utána 2010-ben a kormányváltásnál nyilván egy olyan nagyon-nagyon mély gazdasági válság, vagy csőd közeli helyzet alakult ki, amiben nem lehetett 2010-ben ott folytatni, ahol azt befejezték 2006-ba, 2007-ben. És megint várni kellett arra, hogy az országos fejlesztési tervbe bekerüljön. Az meg is történt, ezek után, mivel már minden engedély lejárt, ami egykor megvolt, újra kellett tervezni, stb. Megint időt vett, de és a pénzt is úgy kellett biztosítani, nehogy menet közben elfogjon, mint régen. És ugye ennek része volt a belterületi utaknak a felújítása, ez is megtörtént, és azt hiszem, hogy jó minőségben. Itt szükség volt plusz műszaki beavatkozásra, szükség volt az el nem készült szakasz megépítésére, és mint kiderült, szükség volt a már megépített csonka szakasz teljes újjáépítésére, mert kiderült, hogy az akkori építők, vagy építetők...
Ez a lovardáig terjedő szakasz.
A lovardáig terjedő szakasz nem volt alapja. Tehát nem egy esetben a szűz agyagra öntötték rá a vékony aszfalt réteget. Ez soha nem lett volna alkalmas egyébként személyi forgalom, vagy teherforgalom lebonyolítására. Nem is lehetett volna ráengedni a
ez
forgalom.
Mennyi szakasz volt
egyébként,
ez?
Hát ez több mint 2 kilométeres.
2 kilométeres
szakasz. És az a helyzet, hogy ez az egész újjáépítés, ez egyébként több mint 2 milliárddal növelte meg egyébként a bekerülését ennek az egész beruházásnak. Szóval így összességében a belterületi utak, a teljes nyugati elkerülő, aztán a hármasnak a becsatlakozási pontja, és így tovább, tehát ez mindösszesen egyébként több mint 10 milliárd forintos költségvetési támogatást igényelt, ez hazai forrásból jött, ez nem pályázati forrásból. Na most ez a történet lezárult, ugye már régebben is beszéltünk arról, hogy akkor lesz ennek igazából jó funkciója, és igazából tényleg jó feladat ennek az elkerülőnek, hogyha megépül a folytatás is, tehát a nyugati az folytatódik egy északiba, és akkor valóban elkerüli majd Gyöngyöst. Most rövid időn belül a kormány nyilvánosságra fogja hozni a következő évekre vonatkozó fejlesztési terveket, és ebben úgy gondolom, hogy szerepelni fog a Gyöngyös északi elkerülőút.
Az egyház szociális és neveléssel kapcsolatos területeire is képeznek szakembereket a nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. Tavaly pedig keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó továbbképzési szak indult. Az intézmény rektora azt mondta, a 2025-ös évben olyan további képzéseket szeretnének indítani, amelyekkel szolgálhatnak az egyház és a város felé is. Dr. Odrobina László rektort hallják.
A görögbefogadlak eseményén, ahol nyitott udvarunk volt, aki akart bejött és szembesült azzal, mi is ez a görög katolikus lét, hogyan is élünk, milyen eseményeink, milyen történeti hagyományaink vannak, miket eszünk, ilyen külön görög katolikus ételek is volt a bemutatója. Liturgikus konferencia, kánonjogi konferencia, korábban volt patrológiai konferencia, egyháztörténeti konferencia, tehát igazából a szakmának a legjobbjait vártuk ide, és fogadtuk vendégül, hisz azt látom, hogy 5 kontinensre jöttek kollégák, akik részt vettek itt a nemzetközi konferenciáinkon.
A főiskola szeptembertől új szakokkal várja az érdeklődőket.
A pasztorális tanácsadó szakunk, amelynek van egy mentálhigiénés szakiránya, van szervezetfejlesztő szakiránya, van karitásztudomány szakiránya. Ezeket azoknak találtuk ki, tehát akik szeretnének az egyházunkban különböző ehhez kapcsolódó területeken dolgozni, vagy továbbképződni, és szeretnének új ismereteket szerezni. Aztán van egy olyan szakunk is, vagy 2 is, amely egy inkább elméletibb ismereteket ad át az érdeklődőknek. Ennek a neve egyháztörténet. Keresztény egyház és művelődés történetszak, ókori, középkor és újkor, legújabbkor szakirányjal. Ez tehát inkább ilyen bölcsész jellegű szak, de ez is egy komoly szak, mesterszaknak nevezzük. A harmadik új szakunk az egy kuriózum, igazából az országban egyetlenként csináljuk, összehasonlító vallástörténet a szaknak a neve, és nem magunk csináljuk, hanem Budapesti Zsidó Egyetemmel és az Avicenna intézettel együtt. Ez egy kereszténység, iszlám és zsidóságot együtt bemutató szintén mesterszak.
Boros címkék összegyűjtését és digitális rendszerezését kezdte meg a tavaly évben a Tokaj-Hegyalja Egyetem csapata. Nemesné dr. Kis Tíme a projektvezető elmondta, a muzeális címkék által mélyebb bepillantást nyerhetnek egy-egykor bor kereskedelmébe, bor kultúrájába, valamint kezdeményezésük által egy komoly dokumentumtár születhet meg.
Előzetes kutatások alapján összeállítottunk egy 4500 tételes címke adatbázist. Ez képezi annak a nyilvánosnak és kereshetőnek szánt adatbázis alapját, amit a közösség segítségével, a helyi közösségek segítségével innentől kezdve szeretnénk összegyűjteni. Azért azért tartjuk fontosnak, mert a címkék Tokaj-hegyalja történetének, borászati örökségének meghatározó elemei, habár nagyon sérülékenyek. Nagyon sok olyan címkével találkoztunk, amelyek már maguk töredékességében, a pusztulás határán vannak, és sikerült őket legalább digitális formában megőrizni a jövőnek. Megkerestünk múzeális intézményeket, illetve olyan magángyűjtőket, akik partnerként tekintettek erre a projektre, és engedték a tulajdonukban lévő címkeállományt digitalizálni. Ez képezi a 4500 tételes címkeállományunk alapját. Most viszont a kifejezetten a helyi közösségek bevonásával szeretnénk folytatni a munkát, hogy elérjük azokat a címkéket is, amelyek nem kerültek eddig szakértő kezek közé, hogy minél teljesebbé tehessük a kollekciónkat. A lehetőségek tárháza gyakorlatilag végtelen. Két példát szeretnék említeni. Az egyik a Mádi Rabbi ház, amelynek a kiállításán találtunk egy padlásmentés címkét, egy egészen unikális címkét a századforduló környékéről, amit nagy örömmel fogadtunk be, nyilván digitális formájában a gyűjteményben. Ez egy egyszerű, és egyébként már roncsolt címke volt, nyilván az idő múlása látszik rajta, de nekünk ugyanolyan értéket képvisel, mint egy olyan, amin nem hagyott nyomot az idő. A másik pedig egy nagyon kedves élmény, egy találkozás az egyik tokajhegyaljai borász hölgyel, aki egy online aukción vásárolt egy kora 20. századi, szintén ritkaságnak számító címkét, egyébként már ez is bekerült az adatbázisunkba. Úgy gondolom, azért is szükség van a helyi közösségek bevonására, mert ezek az emberek ismerik leginkább azokat a személyeket, akiknek még kisebb-nagyobb címkegyűjteményük lehet, vagy esetleg a pincéjük akad olyan régi palack, amelyen még látható olyan címke, ami számunkra érdekes lehet. Ezeket az embereket úgy gondoljuk, hogy mi kevésbé sikeresen tudnánk megszólítani, sokkal inkább a helyi közösségek, a helyi civilek, érdeklődők segítségével, akik ténylegesen ismerik az adott személyeket, és társulhatnak ehhez a projekthez.
Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet északkeleten akár több helyen is tartósabban megmaradhat holnap. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben aztán 10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 29-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. We have 15 million piano players in China. 15 million new friends on the world. 100 million hands make the music finer. I'm so happy I can find your words. I have a dream and think about we can play together. 15 million friends play with me. So many fingers play the flat and play the major. And I'm so happy I can find your key. This is not the ping pong from Beijing down to Hong Kong. We just play the music from the world. Let's get fun and take it. Let them music make it. We can fly together like a bird. Fighting war with music.
We just bring the peace and harmony. Let me save the friendship before we lose it. Peace and freedom, the blues are written for ebony and ivory.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Fiatal ápolók mérték össze tudásukat Egerben a harmadik Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyen. A Diákolimpia versenyeken elért kimagasló eredményeiért általános iskolai korosztályban sorozatban harmadik alkalommal az ország legjobbjának választották meg a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumot. A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt kiállítás a nyíregyházi Kállai gyűjteményben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Fiatal ápolók mérték össze tudásukat Egerben a harmadik Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyen. A szakképzési verseny célja, hogy a magyarországi egészségügyi középfokú szakképzés színvonalat tovább növekedjen. A verseny mai napján köszöntötte a résztvevő fiatal ápolókat a vármegyei döntő két védnöke, dr. Sankovics Éva, a Heves vármegyei Markóth Ferenc kórház főigazgatója, és Ignác Balázs, Heves vármegye főispánja. A főispán köszönetet mondott az egészségügyben dolgozó ápolóknak, és felelevenítette, hogy 5 évvel ezelőtt kezdődött a COVID-járvány, amelynek frontvonalában a szakápolók is hősiesen küzdöttek.
Nagyon régi kapcsolat van a kamara és a Heves-vármegyei kormányhivatal közt, és ezért is vállalom el én is már évek óta a fővédnöki pozíciót ennek a versenynek. 5 év telt el a COVID-járvány óta, és talán az mindenkinek felhívta a figyelmét arra, hogy milyen áldozat munkát végeznek az egészségügyben. Az, hogy milyen komoly eszközök állnak rendelkezésre, az, hogy milyen komoly képzettséggel rendelkező orvosok vannak a háttérben, de a COVID-járvány felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen áldozatos munkát végeznek az ápolók. Ez egy nagyon szép szakma. Hála Istennek Heves-vármegyében 2 képzőintézményben is zajlik ápoló képzés, és ezek a versenyek megadják a lehetőséget arra, hogy azon résztvevő tanulók visszaigazolást is tudnak kapni, hogy hogy állnak a saját képzésükben, illetve a képzőintézmények is láthatják, hogy jó munkát végeznek. Az, hogy a Markóth Ferenc kórház skillrabolja megadja a lehetőséget, az is egy nagy segítség, de mindenféleképpen a legfontosabb az, hogy fel tudjuk hívni a figyelmet ezen versenyeken keresztül arra, hogy ezen szép áldozatos munkát, amit az ápolók végeznek, az igenis egyfajta életpályának is felfogható. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a verseny egyik állomása itt van Egerben, itt van a Markóth Ferenc kórházban, és nagyon bízom bennem, hogy jövőre is nagyon sokan részt tudnak ezen a versenyen venni, és valóban az ápoló szakma egy olyan lehetőséget biztosít a mai fiataloknak, ahol meg tudják találni a számításukat. A jó szakemberekre mindig szükség van, és talán ezt legjobban itt a kórházban dolgozó orvosok, szakápolók tudják megerősíteni, hogy milyen nagy szükség van a fiatal új munkaerőkre. Én a harmadik alkalommal veszek részt már fővédnöki pozícióban, és mindig nagyon örömmel jövök. Más fórumokon keresztül is dolgozunk együtt a kamarával, illetve a Markóth Ferenc kórházzal is. Ez egy olyan nagyon pozitív kötelezettség az én részemről, hogy mindig szívesen vállalok. Szakmai kapcsolatban is állunk, a kormányhivatalnak vannak olyan hatósági területei, ami kapcsolódik a kórház működéséhez is. Ez alatt értem azokat a tisztifőorvosi munkát, az oltásszervezésektől kezdve a hatósági eljárások, engedélyezési folyamatok, amihez szükség van, hogy jó kapcsolat, jó szakmai kapcsolat tudjon működni. működni az adott vármegyei főkórház, illetve az adott vármegyei kormányhivatal között. Ezt a munkát nem csak szakmai szinten próbáljuk folytatni, hanem olyan egyéb közös programokon keresztül is, ahol ezt a kapcsolatot tudjuk tovább erősíteni. Mindenféleképpen a célunk az, hogy a Heves vármegyében élő állampolgárok egészségügyi ellátása a legmagasabb színvonalon történjen meg.
Dr. Stankovics Éva, a Heves vármegyei Markóth Ferenc Oktató Kórház főigazgatója a verseny előtti percekben buzdította a fiatalokat, majd elmondta, a verseny célja az egészségügyi szakma társadalmi presztízsének növelése, hogy a diákok a szakképzést követően ne hagyják el a pályát.
Én azt gondolom, hogy a szakdolgozói hivatás az egyik legfontosabb feltételrendszere, vagy feltétele az egészségügy jó működésének. A szakdolgozók, az ápolás szakma az egy intézményi lélek, az intézmény lelke, és nagyon fontos az ő munkájuk ahhoz a csapatmunkához, ami aztán a betegellátásban, a jó szakmai színvonalú betegellátásban csúcsosodik ki. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a továbbképzésről, az utánpótlásról kellő időben gondoskodjunk. Mindenütt halljuk az egészségügy területén, hogy a humán erőforrás megoldása az nehézségekbe vagy nagyobb feladatba ütközik. Én azt gondolom, hogy ezen segít az, hogy a gyermekeket, hogy a gyermekeinket, a hallgatókat, a tanulókat képezzük, és aztán időnként erről a tudásról azt gondolom, hogy számot kell adni. Ez egy kicsit felspanolja a tanulókat is, motiválja. Szerintem ezért van szükség arra, hogy itt egy kicsit megméretessék magukat, és hálásak vagyunk a kamarának, az egészségügyi szakdolgozói kamarának, hogy ezt a versenyt, ezt az egész versenyhálózatot, mert ugye ezt tudjuk, hogy nem csak megyei, hanem az egész ország valamennyi vármegyében zajlik, hogy ezt felkarolják, és minden évben most már megszervezik. Ez azt gondolom, hogy egy rendszer szintű gondolkodást segít elő.
A versenybizottság elnöke Pogonyiné Kis Irén, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnöke elmondta, a mai alkalommal belgyógyászati témakörben mérik össze a tudásukat az ápoló tanulók.
2022-ben indult a tanulmányi verseny, Kossuth Zsuzsanna emlék verseny néven. Ez az országos szervezet indította az Országos Oktatási Igazgatóság iránymutatása alapján. Az első fordulóban interaktív feladatot kaptak a diákok jelentkezés következtében, és a legjobb eredményt elérők kerültek be a második csoportba, ami a vármegyei döntő. 22-ben volt az első, 23, és azt el kell mondanom, hogy 22-ben még 42 iskola jelentkezett, csatlakozott a versenyhez, de most már 52 iskola, és több mint 1000 tanuló töltötte ki a interaktív feladatokat, és ebből 600 eredményesen töltötte ki, és ez a 600 került be országosan a második döntőbe, ami minden területen, minden megyébe a vármegyei döntők, akik jelen pillanatban is folyamatosan minden megyébe történik. Van, ahol a mai napon még nem fejezik be, mert holnap is lesz még verseny, mondjuk nálunk nem, de másütt igen, egy más ismeretkörbe. A mai napon mi a belgyógyászati ismeretkörből lesz a verseny, 10 tanuló jutott be a döntőbe, és itt a Skill Laborban lesz a verseny. És 30 perc van egy versenyzőnek, önálló feladatot látnak el, a versenybizottság tagjai nem adhatnak segítséget, ez épp olyan, hogy elindulnak a korterembe, önálló feladatot kapnak, és ők vannak, és a beteg, nincs ott a gyakorlati oktató, nincs az elméleti felkészítő, ők maguknak kell ezt a feladatot megcsinálni.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. A nyíregyházi Kállai gyűjteményben ez alkalomból nyílt kiállítás, amely február végéig tekinthető meg. Dohanics László gyűjteményvezetőt hallják.
A Gála Gyűjteművel tagintézménye a József András Múzeumnak, az anyacégünk a József András Múzeum, és mivel a felújítás alatt van, ezért a Gála Gyűjtemény ad helyett ennek a Magyar Kultúra napja alkalmából szervezett kamarakiállításnak, amelynek az anyagát a József András Múzeum történeti osztálya biztosította a látogatók számára.
A tárlaton korabeli dokumentumok mellett Kölcseihez kapcsolódó ritkán látható tárgyakat is bemutatnak. E kapcsán Mohácsi Endre történészt hallják.
Ez Kölcsei Ferenc joggyakornok a tollából származik, és 1839-ben íródott, és a himnuszról. Tehát ez egy érdekes irat, főleg azért, mert hogy eddig nem került kiállításra, vagy megkockáztatom, hogy kutatók sem látták még. Ezen kívül pedig Kölcseinek már ismert használati tárgyai, a követjelentései a Magyar Nemzeti Levéltárból, illetve a később halála utáni róla megjelent könyvek, illetve az ő munkáit, amelyeket kortársai adtak ki.
A Diákolimpia versenyeken elért kimagasló eredményeiért általános iskolai korosztályban sorozatban harmadik alkalommal az ország legjobbjának választották meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumot. Sportvezetői munkájáért és versenyeredményeiért Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legeredményesebb testnevelője díjat pedig Molnár Attila Balázs, az iskola sportszakmai vezetője kapta meg. A kitüntetett tanár most az iskolai siker jelentőségéről adott tájékoztatást rádiónk hallgatóinak.
Budapesten vehettük át két díjat is, az egyik az intézmény kaphatta meg, a másikat pedig én vehettem át a munkámért. Az előbbi az a Diákolimpia ország legeredményesebb intézménye címe volt, amit most ebbe az évben harmadik alkalommal vehettünk át sorozatban. Ez általános iskola kategóriát jelent, első osztályt a 8. osztályig versenyeznek Diákolimpia versenyrendszerében a diákok különböző iskolákban. 5000-nél talán több intézmény van általános iskolás kategóriában, ők versenyeznek, és sportversenyeken elért pontszámok alapján összesítik az eredményeket, és az alapján kerülnek ki a legeredményesebbek. A Vármegye legeredményesebb testnevelője díja, amit úgy gondolom nem feltétlen csak a tavaly elért eredményeimért kaphattam, hanem ezt ebbe talán benne van a diáksportban való munkám, ami nem csak a versenyeztetést érinti, hanem az együttműködéseket, a kapcsolatépítést, akár klubokkal, akár a diásportszövetséggel, sportvezetői munkámat, ami alapján összeállt az évek alatt egy nagyon jó edzői és testnevelői tím. Talán ez inkább egy ilyen összefogó, sok-sok mindent érintő tényezők összessége, ami alapján kaphattam ezt a díjat. Mind a két díja kapcsolatban ilyen jó érzésű visszacsatolás, visszajelzés, amit én érezhettem ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött el ez a szisztematikus munka, itt a sport kiépítése, fejlesztése a gimnáziumban. Ugye a sportosztálynak a kezdésével, ezt mondom, körülbelül 10 évre tehető vissza, ott indult el ez a folyamat, ott kezdtünk egyre tudatosabban foglalkozni azzal, hogy olyan tanárok, testnevelők kerüljenek a megyéből hozzánk, akik elhivatottak, szakmailag felkészültek, és minden más szempont szerint be tudnak épülni ebbe a közösségbe. És a díjátadó a Magyar Tudományos Akadémiának a dísztermében volt, egy nagyon különleges helyen. Úgy gondolom, hogy a meghívott vendégeknek a titulusai, elért eredményei és életútja is megadta az ünnepségnek a hangulatát. Nincs bennem az, hogy ezt így külön vizionálnám, külön értékelném. Egyszerűen egy szimpla jó érzés volt, és mondom, hogy megismételve önmagamat, ez egy nagyon jó visszajelzés volt számomra, hogy a 10 évvel ezelőtt elkezdett munka, az így utolsó 3 évre, így, tehát ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy az így mostanra érett be. Különlegesnek élem meg én is, meg itt a kollégák intézmény is, hogy több mint 5000 intézmény közül egymás követő 3 évben lettünk a legeredményesebbek, és pont ezért, mivel ez talán valóban egy kiemelkedő eredmény, nagyon sok összetevő, sok tényezőnek az összeállása szükséges. Talán számomra a legfontosabb az, hogy a oktatók, az edzők, a testnevelők szakmailag felkészültek legyenek, motiváltak legyenek, ambiciózusak legyenek, tudjunk csapatban gondolkodni, és ha ez létezik, ez működik, akkor jön a következő fontos, mint például nálunk, ami megadatott, hogy egy nagyon okos, intelligens, sportoló diák közösség gyűlt össze, ami ugyancsak megint segíti a felkészülést, a kiválasztást és a versenyeztetést. Ezen kívül utóbbi években, hát talán is ilyen 6-7-8 évre tehető vissza, nagyon szoros kapcsolat alakult ki, szakmai, sportszakmai kapcsolat alakult ki a miskolci sportegyesületekkel, DVTK-val, MEAF-cal és mással, ami segíti a közös munkát külön-külön is és együtt is. Ezen kívül pedig megint csak nagyon fontos egy kiemelkedő infrastruktúrális lehetőség a gimnáziumban, és nem utolsó sorban pedig egy támogató, sportot támogató igazgató atyának a jelenléte.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei, a miskolci Léva József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol fél ezer diák imádkozott a békért. Az Országos Ökumenikus Imahét programjához kapcsolódó rendezvényen idén 19 egyházi intézmény diákjai vettek részt. A programot 2022-ben az Eszmék és Értékek Alapítvány indított el, azzal a céllal, hogy az egyházi iskolák tanulóinak találkozási lehetőséget és lelki feltöltődést biztosítsanak. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást.
Alapvetően egy civil kezdeményezésként indult ez az alkalom, amely a Miskolcon működő, immáron 19 keresztény egyházi fenntartásban lévő közép- és általános iskoláját szólította meg, azzal a céllal, hogy gyerekekkel, a tanárokkal, a civilekkel együtt imádkozzunk a békéért, hiszen azt gondoltuk és abban hiszünk, hogy az ima hangja az eljut a mennyei atyához, és meghallgatja kéréseinket, és hittel hisszük, hogy a békeimánk is meghallgatásra talál, és visszatér a világba a béke, és hát gyakorlatilag a béke az élet minden dimanziójában utat tör magának, a családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országunkban, és így az egész világon. Nagyon hálásak vagyunk egyházi vezetőinknek, hiszen amikor az iskolákat, illetve az egyházakat megszólítottuk, történelmi egyházainkat megszólítottuk, ezzel a kezdeményezéssel egyből nagyon pozitív visszhangra talált, egyből magukénak érezték ezt a kezdeményezést, és már az első alkalommal is mintegy 500 diákkal imádkoztunk együtt itt a Lévai Gimnázium sportcsarnokát megtöltve a békéért, és a harmadik alkalomra már több mint 600-an lettünk, és egy óriási gyerekzsivaj tölti meg ezt a belvárosi csodálatos intézményt. Maga a szervezési munkát nagyon lelkes kollégáink végzik, természetesen a műsor megszervezésébe az oktatási intézmények, illetve egyházak képviselőit is bevonva, és az tölt el minket különösen nagy örömmel, hogy alapvetően a Szentlélek csodája, hogy ez az esemény úgy szép lassan, de megszerveződik, és amikor eljövünk, együtt imádkozunk, akkor csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy újabb, kiváló ima alkalom, együtt lehettünk, imádkozhattunk, és minden a helyére kerül. És mindenképp meg kell említenem dr. Alakszai Zoltán főispán urat, aki védnőként, a rendezvény fővédnökeként évről évre segíti és támogatja ennek a rendezvénynek a megszervezését. Önkénteseink, kollégáink segítségével szép lassan megszervezésre került ez a rendezvény is. Több alkalommal egyeztettünk, minden felekezeti iskola és minden történelmi egyházi felekezet a liturgiából a saját részét vállalva előkészítette a diákok, megírták az imákat, megírták azokat a szövegeket, amelyeket közösen felolvastunk, és imaként az Úrnak ajánlottunk, és hát több próbaalkalom volt, amikor ezt a fiatalok összeolvasták, összepróbálták, amikor az egyházi vezetők a liturgikus részt megálmodták és kitalálták, és hát a végeredményt érezhettük mindannyian. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felemelő napon lehetünk itt a Lévaiban Miskolcon. Ha végig hallgattuk ezeket a csodálatos kéréseket, ezeket a csodálatos imákat, amiket a gyerekek felolvastak, én azt gondolom, hogy ha nem mondanánk és nem emelnénk ki külön, hogy ezt gyerekek készítették, akkor ez bármilyen profi szervező csapatnak a terméke is lehetne. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen komolysággal, de ugyanakkor nyílt gyermeki szívvel ilyen imákat tudnak írni, ilyen imákat tudnak felolvasni, én azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosulnak ennek az imanapnak a szándékával. És hát én azt gondolom, hogy harmadik éve együtt vagyunk, harmadik éve egyre bővülő csapattal vagyunk együtt, ez kizárólag annak a bizonyítéka, hogy az iskolák és a diákok magukénak érzik az eseményt, és nagy örömmel vesznek részt rajta, és átérzik ezeket a fontos kérdéseket, amiről beszélünk, amiért imádkozunk.
Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei a miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol 5000 diák imádkozott a békéért. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci alapszervezetének vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást. Idén is folytatja az oktatási intézményeket sorra látogató programját az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Főtisztelendő Lóczi Tamás spirituális atya az elmúlt több mint 2 év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok, a kispapok és a szerzetes nővérek életét.
A szemináriumnak a kispapjaival két és fél évvel ezelőtt egy középiskolai roadshow-t indítottunk útra, amelynek célja az volt, hogy a középiskoláink 11. évfolyamos diákai számára szó szerint testközelbe hozzuk a szeminaristáknak az életvitelét, küldetését, mindennapjait. Ezen a napon nem direktben a hivatás ébresztés az elsődleges szándékunk, hanem inkább az a fajta falaknak a ledöntése, amelyek sztereotípiákat állítanak föl, mondjuk az egyházzal kapcsolatban, vagy egyáltalán annak a nehézségnek a áthidalása, hogy ma egy fiatal hát nem gyakran fut össze magától egy kis pappal, meg úgy fiatal papokkal is egyre ritkábban, és ezért ennek mindig nagyon jó hatása van, hogy csak hozzájuk képest néhány évvel idősebb, tehát az ő generációja ugyanazokkal a hatásokból megérkező fiatal tesz tanúságot arról, hogy ő hogyan ismerte föl azt a hívást, hogy a Jóisten őt papnak hívja.
És ugye itt nem kifejezetten csak fiúkkal történik a foglalkozás, hanem a teljes osztállyal, vagy a teljes közösséggel.
Nyilván, mint volt igazgató, rögtön az volt a fejemben, hogy na, de mit kezdenek a lányok addig, amíg mi a fiúkkal foglalkozunk. Így az első alkalom óta szerzetes nővérekkel szövetkezek, ezek felváltva a szalízi nővérek, illetve a Szent Ferenc kisnővérei, akik nagyon nagy készséggel foglalkoznak párhuzamosan a mi találkozásainkkal egy időben a lányokkal. Azért mindig van egy közös kezdés, meg egy közös zárás, hogy érezze az egész évfolyam, meg egy kicsit az iskola is, hogy mi együtt érkeztünk el hozzájuk, és hogy alapvetően egy hivatás létezik, hogy valaki keresztény, és az Istent követi, és az ebből már csak másodlagos, hogy ezt családapoként, családanyaként, szerzetesként, papként végzi-e majd. Tehát mutatjuk az egységet is, egy közös kezdéssel, zárással, és utána pedig azt a tematikus szétválást, amely tényleg a legbensőbb kérdéseknek is helyet tud adni egy olyan védett környezetben, ahová én sem megyek be, hanem tényleg csak a kispapok, illetve a nővérek vannak együtt azokkal a fiatalokkal, akik így bizalommal tudnak hozzájuk fordulni.
Ennek az elmúlt időszaknak, amióta elindult ez a program, milyen tapasztalatai vannak, hogyan fogadják a fiatalok ezeket a megkereséseket?
Nagyon meglepi őket a jelenlétünk, tehát meglepi őket az, hogy vannak ma is fiatalok, akik papnak, szerzetesnek mennek, már maga ez a tény sokak szemében meglepő. Az, hogy ezek a fiúk, lányok, ezek életvidámok, egészségesek, normálisak, ugyanolyan, mint a mai fiatalok, tehát nem jött össze az élet, nem azért mennek el papnak, szerzetesnek, hanem ezt egy kiteljesedésként élik meg, ezt látják rajtuk. Próbáljuk az egészet úgy felépíteni, hogy interaktív is legyen, változatos is legyen, és olyan pörgős legyen, ami azért a mai világban fontos szempont.
Idén is folytatja az oktatási intézményeket sorra látogató programját az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Főtisztenedlő Lóczi Tamás spirituális atya az elmúlt több mint két év tapasztalatait összegezve sikeresnek látja a kezdeményezést, amely által közelebbről megismerhetik a diákok a kispapok és szerzetes nővérek életét. Erről hallhattak az imént. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozójának. Ternyák Csaba egriesek szentmiséje, kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, és meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a programon, írta az intézmény. Idén az Egri Egyetem lelkészsége hirdette tehát meg a háromnapos eseményt, amelyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztrációra január 31-ig van lehetőség. Az idei találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa a levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös Szent Év jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége szeretettel vár minden fiatalt február 14-e és 16-a között, hogy közösen hangolódjanak a Szent Évre, és megkezdjék zarándok útjukat Krisztus felé. További információk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján érhetőek el. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt életnapját. A Magyarországi Rendfőnöknők konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én, a megszentelt életnapja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetes rendekről szóló A remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től jövő január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben, havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a vatikáni Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös Szent Évet, amelynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet. Ez egy különleges, kegyelmekkel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni, és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsi Egyházmegyében újra elindult tehát a folyamatos böjt és ima a békért és a háború sebek gyógyulásáért. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda Szent György sportcsarnokában rendezték meg az első DVTK röplabda partner tornát. Évnyitó szakmai értekezletet tartottak a Putnoki Sajóvölgye focisulinál. Január 15-én megkezdődött az átigazolási időszak a labdarúgásban és a futsalban egyaránt. Közel 140 résztvevővel rendeztek jótékonysági sakversenyt Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda Szent György sportcsarnokában rendezték meg az első DVTK röplabda partner tornát. Az eseményen azon cégek dolgozói csapatai vettek részt, amelyek szponzorálják a jelenleg az NB1 Liga bajnokságban szereplő Diósgyőri női csapatot, ám rajtuk kívül a házigazda is kiállított egy vegyes együttest azokból a munkatársakból, akik a klub különböző szakosztályainál dolgoznak. A döntőt a Szikszai Elektro Kft., illetve a Hell Energy Magyarország Kft. Csapata vívta, és Erőbi győzött 2-0-ra. Évnyitó szakmai értekezletet tartottak a napokban a Sajóvölgye focisulinál. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Hál' Istennek itt a Koleszár Győr szakmai igazgató szavával kezdeném. Azzal zárta most, hogy nagyon jó őszünk volt, és tényleg az volt, de természetesen van mit javítani, van mit fejleszteni. Bizakodóak vagyunk, hogy egy jó 25-ös évbe tudunk belekezdeni. Minden területen igyekeztünk most finomítani, akár a személyi összetételen. Örülünk, hogy bővülünk asszisztensedzőkkel, most a talentedzést tovább fogjuk tökéletesíteni, a méréseknél a talentjátékosok nyomon követését fejleszteni fogjuk, és hát egy pár apró szervezési belső dolgot alakítottunk át. Én azt gondolom, hogy jól fog kinézni. A WPASZ által úgymond felrót szakmai vagy egyéb hiányosságokat, azt folyamatában kezeljük. Tehát igyekszünk, és eddig is abba gondolkodtunk az első WPASZ után is, hogy a hiányosságot fejlesztjük. Nagyon-nagyon sokat tudtunk rajta javítani, és most ugyanez a cél, hogy minden évben egy picit ez alakuljon. Személyi állományban 24-ben már ami hiány volt, mondjuk erőléti edző, koordinációs edző, videóelemző, stb. Ezeket hál' Istennek tudtuk pótolni. Ami még hiányosság nálunk is fejlődni kéne, az mindenképpen az egészségügyi részleg. Tehát akár a sérülések elkerülése érdekében, akár a sérült játékosok felépítése, vagy éppen az edzések, mérkőzések közbeni adott feladatok. Tehát ebbe fejlődünk kéne mindenképpen. Azt hiszem büszkék lehetünk arra, hogy Kriston István, aki itt volt nálunk képzési igazgató, most bekerült, hát visszakerült Diózsőrbe, mert azért ő tőzsgyökeres diózsőri, nagyszerű munkát végzett itt nálunk, és közben marad a mi kötelékünkben is. Ő lesz a felelős a DVTK Akadémia és a Sajóvölgye focisuli közötti játékos cserékért, tehát a kiválasztást tűrünk, aki akadémiára került, vagy esetleg aki ott nem fér be az akadémia csapatba, ott az első klubba, hová irányítják a gyerekeket, az a Sajóvölgye lesz. Valamint történt a DVTK Akadémia élén is változás. Egy helyi, nagyon tehetséges fiatalember lett a szakmai igazgató, Vince Richard. Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kollégákkal, és vele bízunk benne, hogy ez még tovább viszi azt a jó kapcsolatot, ami egyébként már megvolt a DVTK-val. Természetes, nem dőlhetünk hátra, hogy majd a körzetközpontokból 9 év fölötti gyerekeket esetleg átigazunk, nyilván az is feladat, hanem az az intézményi háló, amit Putnokot és Múcsonyt körülveszi, ott igyekezzünk minél több létesítményben bent lenni. Ezt Sándor Zoltán koordinátor nagyon jól megszervezte, és minden évben bővülünk, akikhez szerződünk, tehát itt szerződéses partnerekről van szó, ahová kijárunk heti rendszerességgel edzéseket tartani. Ez legfőképpen az általános iskola első, második és harmadik, negyedik osztályos gyerekeit jelenti, és az ott a helyi adottságuk mellett a tornateremben, az iskolaudvaron tartjuk ezeket a foglalkozásokat, és újabb települések csatlakoztak a programunkhoz.
Január 15-én megkezdődött az átigazolási időszak a labdarúgásban és a futsalban. Mint Kvaka Árpád, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatója elmondta, a játékosok csak jelenlegi klubjuk hozzájárulásával válthatnak csapatot. Most őt hallják.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ugyanabban az időintervallumban van a téli átigazolási időszak. Minden szakágat és minden korosztályt érintően ez azt jelenti, hogy január 15-e reggeltől február 14-e éjfélig lehet váltani klubot, akár labdarúgás, akár futszál szakágba. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt viszont nincsen szabad átigazolási időszak, tehát akik jelenleg aktív labdarúgók vagy futszálosok, ők csak úgy tudnak eligazolni, hogyha a jelenlegi klubjuk elengedi őket. Illetve felnőtt szinten itt is kérhető bizonyos költségtérítés labdarúgó után, ez korosztálytól függ, ez természetesen a nyilvántartási igazolási átigazolási szabályzatban pontosan táblázatszerűen fel van sorolva, hogy kér mennyi összeget lehet kérni. Természetesen mindig az utolsó pár nap, amikor ilyenkor elég sok átigazolási kérelem szokott beérkezni, tehát a február 10-e utáni 4-5 nap, ami szintén ilyen húzósabb. Van nekünk futszál, amikor ilyenkor zajlik ebben az időszakban, tornarendszerben U13-tól U19-ig a fiúk részére írtunk ki különböző tornákat a megyében. Regionális szinten több mint 100 csapat vesz részt és versenyzik. Nem is azt mondom, minden hétvégén, sokszor hétköznap, attól függ, hogy a csarnokok ugye mikor szabadok. 4-5 csapat találkozik egy helyszínen, és akkor játszik mindenki mindenkivel. A lányoknak ugye egy korosztályra, hogy a labdarúgás szakákban is van kiírva a futszál. Valamint szoktunk azért egy-egy ilyen kispályás tornát szervezni, ahol volt időszakban a labdarúgásban résztvevőknek, gondolok itt ugye a veteránokra, akiknek a terveik szerint szervezünk egy-egy tornát a Filófoci csarnokba, szintén szervezünk tornát a lányok részére, a hagyományos kósaemléktornát, ugye arra a korosztályú lányoknak szoktuk kérni, lánycsapatoknak, amelyre ugye a bajnokság is zajlik a labdarúgó szakákban, szoktak lenni kalapkupáink is, valamint természetesen a hagyományos szövetség kupát is megrendezzük majd. A Nyírbátori LSE-vel közösen ugye kiírtunk egy nagypályás felkészülési tornát, itt 10 megye 2-es csapat vesz részt, a szervező a Nyírbátor, az igazgatóság pedig oly mértékben támogatja, hogy egyrészt biztosítjuk a játékvezetőket a mérkőzésekre, minden találkozára 3 játékvezető, másrészt pedig a játékvezetői díjak 50%-át és a játékvezető utazási költségeket átvállaljuk, de természetesen ugye azért a versenykiírásba szigorításokat kértünk, és az NBL-ese erre hajlott is, úgyhogy azért oda kell figyelni, hiszen ha normál játékvezetőkkel vezetjük, akkor ugyanúgy elváljuk, mint a bajnokikon, hogy megfelelően viselkedjenek a játékosok ezen a felkészülési tornán is. A vármegyei első osztály rajtól legelőször február 22-23-ai hétvégén, 2 hétre rá, tehát a március 8-9-ai hétvégén pedig a vármegyei második és harmadosztály, illetve ekkor már van olyan utánpótlás, amely szintén elindul, és az utánpótlás bajnokságok folyamatosan, fokozatosan márciusban ugyancsak elindulnak, akárcsak az öreg fiúk bajnokság majd március végén. Tárgyalás alatt van 2 olyan tanfolyam is, amit szeretném majd 2025 első fél évében akár csapatvezetők részére, akár edzők részére kiírni. Erről még konkrétumot azért nem szeretnék mondani, mert még ugye ez nincs lezárulva, de mindenféleképpen tájékoztatjuk majd a megyei labdarúgást, illetve Nyírbátorban lesz megint edzőképzés, tehát a tavaszi szezonban, aki ugye edző szeretne lenni, vagy már foglalkozik gyerekekkel, de még nincs meg a megfelelő papírja, akkor lehet jelentkezni, hiszen a tavaszi szezonban Nyírbátorban elvégezhetik az edzőképzést.
Közel 140 résztvevővel rendeztek jótékonysági sakversenyt Nyíregyházán. A Váci Mihály Kulturális Központban amatőrök és magas értékszámmal rendelkező sakkozók is asztalhoz ültek. Laskai Tímeát a Trembác László Sakkalapítvány elnökét hallják.
A Trembács László Sakkalapítvány igazából tavaly jött létre, kimondottan azzal a céllal, hogy fiatal tehetségeket, illetve sakkozókat támogasson, úgyhogy nagyon szorosan együttműködünk a város sakkegyesületeivel, elsősorban a Nyíregyházi Egyetemnek a sakkszakosztályával. Heti szinten, havi szinten csatlakoznak új sakkozók, sakkpalánták az alapítványunkhoz, illetve az egyesületünkhöz. Az iskolákban is egyre népszerűbb a sakk, úgyhogy 100 fő fölötti versenyeket szervezünk most már jó ideje sorozatosan. Hála Istennek népszerű, akár a válogatott, a magyar válogatott is a sikerei által népszerűvé teszi a sakksportot, és itt a városban is, és a régióban is nagyon élénk a sakkélet. A logikus gondolkodást, a stratégiai gondolkodást, ugyanúgy a csapatjátékot, a csapat szellemet fejleszti. Minden területre hatással van a sakk, úgyhogy a legsikeresebb üzletemberek, sikeres üzleti személyiségek között is rengeteg sakkozót találunk. Egy áhított cél volt, hogy jóval 100 fő fölött legyünk most, és közel 140-en vagyunk a mai versenyen. Nagyon örülünk ennek. Ebből is látszik, hogy a sakk népszerű, és mivel a rendezvény jótékonysági rendezvény, ezért örömmel álltunk a rendezvény mögé, szervezőként, támogatóként, és együtt a Rotary Klubbal, hiszen ők álmodták meg, hogy legyen egy ilyen alkalom, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sokan itt vannak.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Nagyon örülünk neki, hogy ennyien foglalkoznak ezzel a gyönyörű sporttal, és tényleg jó látni azt, hogy itt főleg gyerekek vannak, bár azért természetesen a felnőttek is megmérettetik magukat, de azt hiszem, hogy ez nagyon fontos azért, hogy ennyire a szívén viseli a Rotary Klub ennek a sportnak a sorsát, és valóban a különböző versenyek megszervezésével hozzásegíti a gyerekeket, fiatal felnőtteket ahhoz, hogy jobban bele tudjanak mélyedni ennek a sportnak a rejtelmeibe, hiszen hogyha belegondolunk, ebben a mai felgyorsult világunkban azért nagyon fontos segítséget tud nyújtani a sakk, hogyha csak egy picit lelassulunk, hogyha csak a koncentrációt javításra gondolunk, vagy arra, hogy akkor a különböző egyéni kompetenciák ezzel a sporttal nagyon jó fejleszthetők, de azért ezentúl azt is láthatjuk, hogy azért akik a sakkal foglalkoznak, és itt ez a mai verseny is ennek a bizonyítéka, ők egy közösséget is teremtenek, egy közösségnek a részesei, akik különböző céloknak szentelik az életüket, tehát az egyéni fejlesztés mellett itt a jótékonyság is kiemelt helyet foglal el, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a verseny itt most létrejött, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ez lényegében egy versenysorozat, amely az egész évet átöleli. Gyerekként én is megismerkedtem a sakkal édesapámon keresztül, nagyon sokat sakkoztunk, és tényleg nagyon sokáig az életem része is volt. Aztán egy picit eltávolodtunk egymástól, de a mai nap is egy olyan lehetőséget biztosította számomra is, hogy újra egy picit közelebb kerüljek a sakkhoz, és hogyha a mai napnak vége, akkor hazamegyek este, akkor biztos, hogy fogok játszani egy partit.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítünk.